amikor kivetette ezt a képet, ezt a Spurgeon-féle képet, ami nekem először szemet szutatok, ezek észrevette, hogy mi volt a busz oldalára írva. Milyen reklám volt a busz oldalám? A gyülekezet neve. És azon gondolkodtam, hogy vagy olyan tökösek voltak, hogy már akkor reklámoztak 100 évvel ezelőtt a busz oldalán, 150 évvel ezelőtt a busz oldalán, vagy a városban már egy olyan meghatározó hely volt, hogy ahhoz viszonyítottak emberek, és hogy az volt egyfajta ilyen fokmérő, amihez igazított a dolgokat. És Pálpán, amikor megvettük a kocsmát, annak az volt a neve, hogy Hubertus kocsma, és egy jó pár évig úgy mondott az emberek, hogy a volt Hubertus kocsmánál fordulj balra, jobbra, vagy, szóval valamilyen iránypont volt meghatározva, és akkor először hallottam azt, hogy a Bart és a gyülekezetnél fordulj balra, az olyan jó érzés volt, hogy na végre most már nem a volt Hubertus kocsma, hanem a Bart és a gyülekezet, úgyhogy már átalakult. És bennem az, hogy mikor leszünk mi olyan meghatározó pont, hogy nem azt mondják, hogy a Szent Márton templomnál, vagy a Szent Márton térnél, hanem a Bart és a gyülekezetnél fordulj balra vagy jobbra, vagy menj el, mondjuk előtte. De azt gondolom, hogy üzen szempontból Istennek egyfajta ilyen hívása vagy célja velünk, hogy ezt elérje, hogy ilyennek legyünk. Nem azért, mert annyira jók vagyunk, hanem azért, mert hogy ő ezért tesz minket, hogy adjon ő egy iránypont, az ő népe is egy ilyenfajta iránypont lehet. Remélem, ezt el fogjuk érni. És ahhoz, hogy ez megvalósuljon, ahhoz hiszem azt, hogy Isten vezeti fog minket, hogyha ez a mai napnak a címe. Múlt héten is egyfajta ígérete volt Istennek, amikor arról volt szó, hogy mi az, amikor ő nem töri szét nem töri el a megrepett nátszálat, nem oltja ki a pislákoló mécsest. És egy másik fajta ígérethez érkezünk ma. Ez pedig az Isten ígérete, hogy Isten vezeti fog minket. És kezdjük az Ézsaiás 48-al, 17-18. Verssel. Ja, kapcsoljam be, igaz? Az sokat segít. Ami így hangzik. Ezt mondja az Úr, a te Istened, a te megváltod, Izrael szentje. Én az Úr vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik. Azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Bárcsak figyeltél volna parancsaimra, akkor folyamként áradna rád a jólét, a tenger hullámhoz hasonlóan az igazság. Hadd kérdezzem, hogy ez az év, ha már az utolsó vasárnapon vagyunk itt, akkor mennyire érzitek úgy, hogy most aztán mindenben úgy jártam, hogy Isten vezetett engem, mindenben tapasztaltam azt, hogy az, amit arra figyelek, amire ő tanít, mindenben javamra vált, és olyan folyam vagyok, elsöprök mindent. Folyamok felek ezekkel. Nem akarunk áradni, vagy... Oké, akkor folyók. Jó, patakok. Na, néhány patak azért van. Csermely. Legalább egy ezzel friss csap. Eléggé nem vagyunk magabiztosak ilyen szempontból, pedig az Isten ígérete számunkra, hogy ő vezetni fog minket. Nagyon sok ígérete van, amit könnyebben hinni, van, amit nehezebb. Amikor azt mondja, hogy a megrepett nátszalat nem töri el, akkor azt mondjuk, hogy igen, ebben bízunk, és ezt tapasztaltuk az ő szeretetét, de mennyire tapasztaljuk azt, hogy ő vezet minket? Mennyire éljük át azt, ahogyan Isten vezet minket? Ha maradunk annál, hogy mi volt az elmúlt egy évben, akkor mennyire tudtad megélni azt, hogy Isten vezetett téged különböző területeken, hogy valóban irányította az életedet? Mert ez egy olyan téma, ami sokszor tud problémát okozni, nehézséget okozni. Az Isten tapasztalási tanfolyamot valószínűleg sokan elvégezték ebből a gyülekezetből, mert ugye, hogy Árpád az, aki fordította a könyvet magát, és abban volt több olyan kulcsmondat, ami szerintem fontos megjegyezni, a fülünkben, hogyha ott cseng. Az egyik az volt, hogy ha nehéz számodra Isten hangját meghallani, akkor az életed egyik kulcspontjával van problémád. A keresztény életed egyik kulcspontjával van problémád. Én utálom ezt a mondatot ebből a könyvből. Utálom, mert szörnyen rávilágít arra, hogy igen, ez tényleg tud problémát jelenteni, hogy nem mindig annyira egyszerű jól hallani, jól érteni Istennek a szavát. A János 10.27-ben azt olvassuk, hogy az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. A juhok jól ismerik a hangját a pásztornak. És már korábban egyszer meséltem szerintem, de tényleg elmentem ilyen pásztorhoz, akivel már juhpásztorhoz, akivel beszélgettem sok mindenről. Nagyon-nagyon érdekes volt, most azt nem mondom az egész részét. De tényleg megvolt az, hogy a juhoknál, amikor van egy kis bárány, akkor először csak azt látja, hogy a többi bárány mit csinál. És akkor látja azt, hogy a többi a pásztor mond valamit, vagy lép valamerre, akkor a juhok követik, akkor a kis bárány is megtanulja, hogy ő rá érdemes figyelni, őt érdemes követni. És elkezdi ő is követni, és aztán idővel már felismeri a hangját, és már követi a pásztort. Tehát, hogy jól működik ez a fajta metódus, és valóban jól megtanulják a hangját. Nem láttam videót arra, hogy tanították meg a kutyát arra, hogy lakásban lakott, hogy a kis csengőt, hogy benyom, akkor utána úgy jelzi azt, hogy pisilni kell menni. És meg volt az, hogy először csak a gazdi meg tudta a pacsit adni, utána a pacsinál a tenyérébe adta a csengőt, akkor azt mondta be a kutya, utána már leradták, aztán mentek is sétálni, hogy mennek pisilni, benyomta a gazda lábával a csengőt, aztán a kutya nyomta be, aztán már csak ugyan kell jelezni azt, hogy pisilni kell menni. Én kis érdekes volt maga a folyamat, hogy ez az edzés, ez a tréning működött. De hogy valahogy így van a kis báránynál is, hogy szépen megtanulja azt, hogy hallja a pásztornak a hangját, hogy odafigyeljem. És ha nem Istennek a hangjának, a vezetésének a meghallása, akkor tényleg gond van. Akkor tényleg valami elakadásunk van. És nem feltétlenül érezzük rövid távon azt, hogy gond van, de hosszú távon mindenképpen az van. Ha az van bennünk a kérdésként, hogy hogyan hallhatom meg Isten hangját, és arra tanulni akarok, akkor meg egy másik gond van. Nemrég hallottam egy olyan tanítást ezzel kapcsolatban, ami arról beszélt, lehet, hogy épp, hogy idekezdebb osztotta meg valaki, hogy nem látjuk azt a Bibliában, hogy lenne olyan folyamat, amikor nekiállnak megtanulni Isten hangját. És gondolkodtam rajta, és az én fejem nem tudom, de lehet, hogy ettől függetlenül, hogy van, de hogy nem igen találunk olyan folyamatot, amiről arról beszélne, hogy hogyan tanulták meg meghallani Isten hangját. Emlékeztek ilyenre? Hát ha Isten szólt, akár Ószövetségben, akár Újszövetségben, akkor az elég nyilvánvaló volt. Egyet tudnánk talán mondani, ugye, amikor Éli mondja azt, hogy na ez a hang, amit hallasz, ez Isten hangja, de ott se azt tanultam meg, hogy Isten hangja ez, hanem hogy Isten hangját olyan hallja meg, hanem azt, hogy felismeri, hogy hú, ez tényleg Istené. Az az egy pont, amikor azt látjuk, hogy Éli azt mondja, hogy te figyelj, jól hallod, valóban valaki szól, és ez Isten. És nem a hangját tanultam meghallani, hanem csak megértem azt, hogy aha, aki beszél hozzám, az valóban valahol mindenható úr. Hogy nekem annyira megijednem, és arra volt, hogy már régóta nem hallották Isten hangját, és aztán Sámuel hallja, és akkor mondja Éli, hogy na, ha megint szólj, akkor mondasz, hogy itt vagyok, uram, szólj, mert hallja a te szolgád. És nem meghallani tanulta meg, hanem csak felismerni azt, hogy ez valóban Istené. Ez már kicsit más persze, hogy felismerni Istennek a hangját más, mint meghallani azt. Tehát, hogy hallani, hogyha hallod Isten hangját, akkor az nem annyira kérdőjeles. Az, hogy felismered a megfelelő módon, az már egy nagyobb kérdés. Mert hogy Isten vezet minket, ez az ő akarata. Ő a jó pásztor, ott van velünk, nem kérdés, hogy akar-e minket vezetni. A kérdés inkább az, hogy akarok-e mi követni őt. Újra persze minden keresztény, all God's people say amen, persze mindenki egyben azt mondja, hogy igen, hát persze, hogy akarok követni, hát na, ez a dolgunk, nem? De ez nem kérdés annyira. De a nagy kérdés az bennünk, hogy tényleg akarjuk-e? Egy valós akarás, vagy inkább csak azon bennünk, hogy hát végül is jó lenne, ha mondaná. Jó lenne, ha mondaná, hogy aztán eldöntsem, hogy arra akarok menni, vagy sem. Van egy kis probléma, a Bibliában nincs ilyen opció. Nem arról szól a Bibliában a Szentírás, hogyha olvassuk, hogy Isten mondanod, és utána pedig gondolkodik, hogy na jó, uram, most egy kis időt mérlegelem, hogy nekem megéri-e, vagy sem. Akarok-e arra menni? Hogyha Isten szólt, akkor menni kellett. Ha nem arra mentek, akkor általában azt látjuk az igében, hogy nem jártak túl jól az adott személyek. Eléggé pórul jártak. Azt mondjuk a Szentírásban a 16. Zsoltár 29. versében, mert te gyújtasz nekem, mécses uram, fésugarat ad nekem Istenem a sötétségben. Te vagy az, aki vezeti fogsz engem a fénysugár által. Vagy éppen a 119. Zsoltár 105. verse azt mondja, hogy lábam előtt mécses a te igéd, ösvényen világossága. Hogy Isten vezet minket, megvilágítja az utat számunkra, láthatóvá teszi azt, hogy merre akar minket vezetni. Ez az ő akarata. Nem kérdés ez számunkra. A kérdés az, hogy hogyan értsük meg őt. Hogyan értsük meg megfelelő módon őt. És azt tanulhatjuk, ugye, hogy sokféleképpen vezette ő az ő népét. Nagyon sokfajta módszer volt erre Istennek. Akár az Úrim és Tumim, ugye az egyfajta sorsvetés. Még voltok arra, hogyha azt mondjuk, hogy innentől kezdve kinevezünk két dobókockát, és onnantól kezdve ez dönt a fontos kérdésekben. Mernétek bízni ebben? Hogy Isten tud vezérelni akár két dobókockát is? Nem mondom, hogy a szíven szerint való dolog lenne, hogy ha azt mondja Isten, hogy most ezt szerint kövessük, akkor azt mondja Isten, akkor azt csináljuk. Ahogy ott a nép az értette ezt a fajta vezetést. De azért nem ebbe akarunk bízni, igaz? Nem két dobókockára akarjuk rábízni magunkat. Nem dobogockára volt szó abban az időben se pontosan, de most lehet, hogy mondom így, hogy ezt könnyebb érteni. De az, hogy hogyan tudod jól megérteni Istennek a vezetését, hogyan tudod azt, hogy mi az, amikor a te hangod szól, vagy te gondolataidat hallod, és mi az, amikor Istenéd, mi segít ebbe különbséget tenni, arra azt kell, hogy mondjam, hogy nincs egy recept, egy pontos leírás, hogy miből hogyan következik valami. Mondhatnám azt, hogy figyelj, köpj a bal tenyeredbe, utána csap fel a arcon valakit, akit nagyon ideges lesz, hajolj előre az ütés elől, majd dobj hátra egy fél tégát a jobb vállat fölött, aztán tapsolj kettőt, és akkor Isten majd megmondja azt, hogy mit akar vele csinálni. Nincs egy ilyenfajta recept, amit meg kell csinálni. De is szívesen megcsinálgatnánk, igaz? Nyilvánosan az utcán mindenki ilyen nyálas, kézes csokodnál másokat arcom. Nem erre hív minket Isten, hanem sokkal inkább az, hogy olyan pásztor legyünk, aki egyszerűen tudja azt, hogy olyan pásztor. Olyan bárány legyünk, aki tudja azt, hogy milyen a pásztor hangja. Aki számára evidens felismerni azt, aki számára nem kérdéses ez. No, hát akkor mi kell ehhez? Hozok pár pontot, jó? Az első, Az első az a helyes istenkép. A helyes istenkép, ehhez egy igeset hozzak elő számotokra. Nagyon sokat tudnék erről az ige helyről beszélni, nagyon szeretem ezt a szakaszt, de most csak egy pici részét akarom kiemelni. Ezekkel romlunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Nagyon szeretek erről az igazságról beszélni, remélem, hogy nem kap el az égszíj, és nem kezdek el rosszan dumálni róla. De hogy azzal kapcsolatban, hogy akkor jó, hogy a helyes istenképet legyen, kezd azzal, hogy vizsgáld meg a kapcsolatot Istennel. Hogy te hogyan vagy ő vele. Hogy a te életedben hogyan van ez jelen. Nézzek például, hogy milyen fajta háttérből jöttél. Hívőszülő gyerekeiként, vagy hitetlen háttérből, elvászülő gyerekeiként, és attól, hogy egy csomó mindenfajta dolog be tudja befolyásolni. Tudja befolyásolni mindezt. Ez azért fontos, mert hogy ez is egyfajta Isten képet ad. Ha például a szüleid elváltak még kiskorodban, és inkább látod apukádat, akkor teljesen más atyaképed lesz. És akkor lehet, hogy Istenre teljesen másként tudsz nézni, és nem fogod tudni jól látni őt apának. Ez csak egy példa a sokból. És ez azért mert fontos, mert hogy ezek ilyen torz és hamis képek, amik befolyásolni tudják a helyes Isten képedet. Amik át tudják alakítani és befolyásolják, annak ellenére, hogy azt gondolod, hogy ez nem változtat rajta. És nagyon sokfajta példát mondhatnék most ezzel, nem kezdek el, mert sokáig leszünk itt. Szóval nézd meg, hogy milyen a te istenképed, és minden hamarabb állítsd helyre az szerint, amit a Biblia mond Istenről, mint atyáról. Hogy az milyen, hogy ő mit mond róla, mit mond a Biblia Istenről, hogy milyen ő. Ennek ezzel esetben nagyon nehéz lesz megismerned Isten vezetését, meg a te korábbi tapasztalataid által befolyásolt gondolatokat és érzéseket. Hogy éppen mi az, amikor Isten kér tőled valamit, vagy mi az, amikor éppen a te érzéseid vezetnek. Vagy lehet, hogy az lesz, hogy te benned mondod Isten, de olyan fajta negatív képek élnek benned, ami befolyásolják mindezt. Szóval kezd azzal, hogy lerombold az ilyen torz képeket, amik torz Isten képet eredményeznek benned. Hogy legyen a helyes istenkép, a bibliai istenkép az első. Hogyan fogod ezt megtudni? Nagyon egyszerűen olvasd a Bibliát. Csomó mindenre ez jó válasz, igaz? De hogy a Bibliából fogod igazán látni azt, hogy milyen a helyes istenkép. És aztán, hogyha ez megvan, és ez már a helyes istenkép van előtted, akkor már másfajta módon tekintesz mindenre. Akkor már lesz érzéked arra, hogy az, amit éppen látsz, vagy olvasol, az jöhet-e Istentől. Hogy a helyes istenképpel összefér-e mindez. És aztán az okoskodásra használt kifejezés, amit itt olvasunk, az a logismos, az a görög szó, és a logikus gondolkodás. Előre van a logikus gondolkodás, az jó, tehát ne értsétek, hogy az egy nagyon jó dolog. Én imádom a logikus gondolkodást, az szerintem zseniális dolog, érdemes használni, tehát nem ezzel szembe akarok beszélni. És aki azt mondja, na, a boc is azt mondta, hogy az nem jó, nem, én nem mondok ilyet, ezt nevezzétek. Ki az, aki olvasta a Narnia kronikáit esetleg? Mi most hallgatjuk a gyerekekkel, éppen amikor utazunk valahova, akkor hallgatjuk egy hangoskönyvbe. És nagyon élvezik a gyerekek, Bogi ilyen tátott szájjal hallgatja, némi kis folyik a nyelv belőle. És abban van egy ilyen, amikor a, azt tudom, hogy Leonir Hunava vagy sem, tök mindegy, a háznak a tulajdonosa az idős férfi, ő beszélget a gyerekekkel arról, hogy Lucy, ugye a legkisebb kislány, ő vajon hazudik arról, hogy ott járt Narniában vagy sem. És akkor mit mond az öreg nekik, azt mondja a Susannek meg Peternek, a két idős gyereknek, hogy gondolkodjatok logikusan. Lucy és Edmund közül melyikőjük az, akiben mindig meg lehet bízni, és melyikőjük az, aki fületeni szokott. És a logikus gondolkodás hozza fel példának, hogy akkor ezzel szűrítek meg azt, hogy akkor kinek lehet igaza. És erre itt mondanak, hát általában Lucy. Lucy az, akiben lehet bízni, vagy Lucy, mindegy. És azt mondják erre egyeket, na de, a logikának ellentmond az, amit ő állít, amiről beszél. És akkor utána azt mondják az öreg, hogy van, amikor a logika az ilyen szempontból olyan dolog, ami nem logikus, és mégis az igaz. Azért hozom ezt példának, mert hogy noha logikát használta az idős úr, a házak tulajdonosa, mégis azt mondja, hogy valamikor a logika az, ami nem Isten felé viszel, hanem Isten azon túli. Annál többet mond. És akkor arról beszélt ez az igeszak az, hogy az okoskodásra használ kifejezés azt a logizmust, ezt le kell győzni, az nem azt jelenti feltétlenül, hogy most akkor valaki mond egy logikusan valamit Isten ellen, és akkor te győzd le azt. Na az, hogy Isten van, amikor a logikádon túl tesz lépéseket. És a logikádon túli útra hív el téged. Olyan dolgot kér tőled Isten, ami minden józan észnek ellentmond. Volt már veletek ilyen, hogy minden józan észnek ellentmond a dologra hívott Isten veleteket? Szörnyű, nem? Mert ott ülsz, és akkor azt mondod, erre kell mennem. De semmi értelme, de erre kell mennem. És akkor elindulunk arra, és egy párszor megéltük már ezt Timivel, akkor megkérdezünk az emberek, hogy de hát miért? De Isten ezt mondta. De semmi értelme. Tudom, de Isten ezt mondta. Na de, és azt mondja, figyelj, nem tudok rá választ, a logikus választ adni, csak az, hogy Isten ezt mondta. És akkor nézzek ránk furán az emberek, és néha azt mondják, hogy jó, hát hülye, hagyjuk. Majd visszajövünk hozzá meglátni, hogy mennyire botosságot csinált. És aztán végre rájunk arra, hogy Isten mennyire bölcs volt. Hogy mennyire túl volt a logikán. És a Biblia tele van ilyen esetekkel. Hogyha a logika szűrőjén akkor a látegen dolgokat, akkor nem tud megjelenni Istennek a nagysága. Ha a logika szűrőjén enged át Isten beszédét, akkor a hited nem fog tudni megerősödni. Vagy valaki úgy fogalmazott, hogy akkor agyhívő leszel, és nem szívhívő. Nem agyhalott, hanem agyhívő leszel szívhívő helyett. Tehát, hogy valamikor az Isten, a helyes Istenkép mellett le kell győzni azt a fajta logikát, ami valami diktálmet is sokkal több bármilyen fajta logikus gondolkodásnál. Szóval legyen helyes Istenképed. A második az, hogy éljen benned az Isten utáni vágy. Ez az. Hogy éljen benned az Isten utáni vágy. Ki az, akiben nem él? Hát akkor nem menj itt, igaz? Lehet, hogy nem is tudsz róla, de akkor is éljen benned az Isten utáni vágy, azért is vagy itt, azt gondolom. Jól ismert igazak az a Róma 12:1-2, hogy az Isten irgalmára kéretelt titeket, testvéreim, azaz, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok egy világhoz, hanem változtatok megértetek magyarásával, hogy megítélhessetek, mi az, ami Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Az, hogy ez megvalósuljon, ahhoz kell egy olyan fajta Isten utáni vágy, ami nélkül nem működik mindez. Hogy szánd oda magad teljesen Istennek. Mit lehet oda szánni? Például az, hogy legyen fontosabb a vele való közösség, mint az, amit szeretnél vagy megtudni, vagy megkapni az életben. Hogy őt akard, és nem az ő áldásait. Hirtelen meggazdagodó panaszolatok, hogy erre sokszor, hogy nem tudják már, ki az, aki a pénzüket akarja, és ki az, aki őket akarja. De ott, hogy jelentesek, ebben rokonnak bele. És mondhatnám azt, hogy te ne úgy bánj Istennel, de egy lottonyertes, hogy azon gondolkodj, hogy vajon mit akar Isten tőled. Hogy ne ebbe gondolkodj, hogy nem akar tőled semmit, hiszen odaadta érted a legnagyobb lottonyere, mint a legnagyobb kincsét, az ő fiát. Nem akar tőled valamit, ő adott neked valamit. És amikor nem így gondolkodsz, akkor tud maradni ő az első helyen. Mert az Isten való közösségben egyszerűen lépésről lépésre, nem tégláról téglára, megújul az elméd meg a gondolataid. Elkezdesz Isten dolgain elmélkedni, elkezdesz arra figyelni, hogy ő mi az, amit akar. Elkezded azt kutatni, azt vizsgálni. Elkezd egyre előkelőbb helyre jutni az életedbe. Hogy már azon gondolkodsz, azon jár az atyad. Hogy ne a világ különböző dolgai befolyásolják a te gondolkodásra a szellemedet, hogy nem ver az már réged közéd meg Isten közé, hiszen csak rajta gondolkodsz. Ez nem azt jelenti, hogy más nincsen számodra, csak Isten, hanem azt, hogy mindent ezen a szemüvegen keresztül kezdesz vizsgálni. Mindent így kezdesz nézni. És valaki egyszer azt mondja ebben, hogy valaki azt mondta egyszer, hogy ebben az állapotban hívő nem jó és rossz döntés közül választhat, hanem jó és jobb döntés közül. Amikor ezen a tükrön szemüvegen keresztül nézed a dolgokat, akkor már csak azokat fogsz választani, amire Isten vezet téged. Akkor egyre inkább az ő gondolataink keresztül vizsgálsz mindent. A második pont, amellett, hogy helyes Istenkép legyen benned, dolgozz azon, hogy legyen benned egyfajta Isten utáni vágy. Amit ő is tápál benned, de hogy magad is kezd el gereszteni. És nagyon egyszer igazából, én régen nem voltam túl nagy zöldséges. Aztán elkezdtük azt csinálni, mivel, hogy oké, akkor most ha annyira vagy, hogy egészséges, teszteljük, hogy milyen zöldséget szeretünk. Aztán rájöttem arra, hogy igazából baromira szeretem a zöldségeket. És egyre inkább elkezdtünk egyre több zöldséget enni. Tudom, nem látszik meg rajtam, de a víziló is kövér. Tehát, hogy egyre jobban ízlett, aki az eszikust, egyre inkább ízlettek a különböző fajta zöldségek, különböző fajta módokon elkészítve, mert rájöttem arra, hogy az is tud jól enni. És ez csak annyit történt, hogy elkezdtem egy más szemüvegen keresztül vizsgálni a dolgokat. És most már jobban ízlik az, mint mondjuk a, nem tudok példát mondani más hozzá, de ha választanom kell mondjuk egy adag páros zöldségek és finom sült hússal, vagy egy nagy tortaszeletet, akkor egyet olyan sültös kérem a zöldséggel, mint a tortaszeletet. No, szóval helyes istengép, Isten utáni vágy. A harmadik, azt úgy neveztük el, hogy betagozódás a családba. A római 8.4-ben azt olvassuk, hogy akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Megmondtam abban, hogy az énekben is az volt, hogy a fiad vagyok atyám, angolul az egy children of God, vagy child of God, nem tudom, hogy egyes szám volt. Angolban azért megvan a nőtnek is a helye, már magyarok meg nőtnek nincs a helye sajnos. De hogy igen, a családban betagozódás az nem csak a férfiak megszól és a fiúknak, hanem hogy akik pedig Isten lelke vezérel, azok Isten gyermekei. És akkor most átírtuk a Bibliát csúnya módon, és illetve az LMBTQ támadás ellenünk meg hasonlók, de remélem jól értetek az egészet. Tehát, hogy Isten gyermekei tudunk lenni, amikor az ő lelke vezérel minket. És ez a harmadik fontos dolog, hogy az, hogy az életedet, az életedet és az Isten való kapcsolatodat a Szent Szellem uralma jellemezze. Mert ő az, aki tolmácsolja Isten üzenetét számodra. Ő az, aki érthetővé teszi ezt számunkra. És ha megtanulsz szellemi módon élni és gondolkodni, akkor kifejlődik egyfajta érzék, egyfajta ilyen felismerése a halk és csendes szónak, olyan Isten szól hozzánk. Hogy ezt meg tudod már különböztetni a saját gondolataitól. Nagyon tetszik ez a kép, amikor ugye Illés fenn van a hegyen, és akkor jön a vihar, jön a szél, jön a tűz, jön a minden, a földrengés, onnan a sziklák, és Isten nincs benne. És egy csomó dolog van minket körül, ami azt mondja, hogy ez Isten hangja, ezt akarja Isten. És azt mondja, Isten nincsen benne, mert ő halk és szelíd hangon szól, ahogy a nála is volt. És legyintotta arra, hogy Isten akár tud különleges módon szólni hozzád egy látomásban, különleges vezetésben, egy álomban, egy profétai szóban, de általában ez a ritkább eset. Isten vezetését általában a profétai szó az inkább csak megerősítette, és nem pedig az adta meg. Mert máskülönben könnyen félrejött egy hamis profétai kijelentés is. Inkább azt néz, hogy bármilyen mond Isten, az paralelle együtt fut-e Isten igéjével. Párhuzamos-e azzal. Mert bármi, ami azzal szemben áll az ő igéjével, akkor azt el kell utasítanod. De hogy beépülsz Istennek a családjába, a gyermekévé válsz, és nem csak a gyülekezetre gondolok ezzel, hanem egyáltalán Istennek a családjaként benne vagy ebbe a lelki közösségbe, akkor egyre inkább elkezded érteni, hogy hogyan működik Istennek a családja. Egyre inkább látod, hogy mi hogyan működik. Ahogyan Timi családjába bekerültem, először néztem, hogy azt azért de furcsa ez a család. És akkor így tanulmányoztam őket, tudok, mint amikor elmegy a hölgynek a neve a gorillák közé, és akkor nézi, hogy mit csinálnak, hogyan csinálják, és egyre inkább bekerül közé, és egyre inkább részük lesz. Bár inkább mi családunk a gorilla családot, nem tudom, hogy miért, de mindegy, ők a bárányok hozzánk képest. De hogy egyre jobban megismerni őket, hogy akkor milyen kifejezés mit jelent náluk, mi a család dinamikája, hogyan kommunikálnak egymással. És aztán egyre inkább én is a része lettem a családnak, és egyre jobban megismertem őket, a szokásaikat, a fontossági sorrendjeiket, hogy mi az, ami nekik nagyon fontos, mi az, ami kevésbé, mi az, ami az én családomban roppant domináns és előkelő helyen szerepel, náluk már sokadlagos, és így tovább. Minél inkább benne vagy a családban, annál inkább meglátod ezt. És valószínűleg sokan megtapasztaltatok már ezt, hogy mi az, amikor látni a másik családját, és hogy mennyire mások, mint mi. És ti mindenkez egy igazi kultúrsok volt szerintem a mi családunkba bekerülni, mert mi olyan hangosak, vehemensek vagyunk. Nálunk az, hogy anyukámmal vitakozunk egy jót, az nekünket feltölt. Akkor Timi először hozzánk került, és vitakoztunk anyukámmal egy jót, akkor azt mondja, hogy beszéltél anyukáddal? Hogy? Hát ő így gondolta, én így megvitattuk. Nem, összevesztetek! Nem, megvitattuk, és fel kellett hívnom anyukámat, hogy bocsánat kérni, összevesztünk, ami ledöbbent, hogy de nem is vesztünk össze. Én tudom, de Timi nem tudja. Mert hogy annyira más volt. És amikor valaki bekerül a hívő közösségbe, akkor minden szempontból elkezdett tanulni még a másik családnak a működését. De ha elhiszi egy másik gyülekezetbe, ott is elkezdett tanulni az új dolgokat. Az, hogy milyen szokások vannak, mi hogyan szokott lenni. Nem azért, mert úgy kell csinálni, csak az, hogy értsd azt, hogy nekik mi a fontos. Hogy mi az, ami előtérben van. Hogy mi az, amiben másként gondolkodnak, mint éppen a mi családunkban gondolkodtunk. Szóval a betagozódás a családban nagyon fontos, mert hogy ahogyan megismerjük így a ilyen szempontból Istent, egyre nyilvánvalóbb lesz Istennek a gondolkodása, az ő vezetése. Egyre inkább magától értetődővé lesz akár a vad ötlet is, amit Isten mond számodra. Minél inkább benne vagy az ő családjába, annál jobban érted a családfőt, hogy mit, hogyan és miért döntést tesz. És persze nem lehet kihagyni következő pontként az imát. Ima, ima és ima. Ugye mi kell az Isten megértéséhez? Három dolog, ima, ima és ima. Jól is van, ége szakasz a Filippi 4-5-7. Az Úr közel, semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Isten békessége, mert minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolatot, hogy Jézus Krisztusban. Krisztus Jézusban, mindegy. És erről is lehetne egész predikációt mondani, és nem fogom ezt tenni. De itt is ott van olyan lépésem, azt mondja, hogy igazából bármi, amilyen döntést hozom, amikor keresed Isten vezetését, járja át az ima mindezt. Hogy azzal kezd, azzal folyt, és azzal fejezd be. Az imádság nagy segítség, hogy Isten jelenlétében mozogj. Hogy megtanulj rá hallgatni, megtanulj rá várni, hogy őre figyelj. És ha Isten azt mondja, hogy most akkor várjál, akkor bírd ki azt, hogy nem lész elhamarkodottan. Mert Isten idézítés lehet, hogy éppen egy kritikus pontig akar téged elvezetni, és megtanulj benne bízni, és megőrösedni, hogy oké, most kivárom ezt a kritikus pontot, és akkor fogok lépni. Hány meg hány ilyen helyzet, nem csak a Bibliában, az életünkben is. Annyira meddöbbent a számomra, amikor ugye azt mondja Dávidnak, hogy akkor támadj, amikor majd lépéset teszed, ha oda a fák lombkoronája felől. Milyen abszurd, nem? Most képzeld, hogy ott áll Dávid a sereggel. Ott áll Dávid, ott a parancsnok. Felfegyverkezve. Várnak. A parancs mondja, hogy Dávidnak, hogy mikor támadunk, főnök? Még várjál. Na jó, de mikor? Figyelj, látod a fákat? Aha, aha. Na, ha a fák teteje felől lépéseket hallunk, akkor támadunk. Csak így. Majd van a főnökkel. Mert annyira abszurd, nem? Annyira idegen az, hogy majd akkor támadjunk. De van, amikor Isten azt mondja, hogy csak keres engem, imádkozz, beszélj velem, és majd abban a kritikus pontban, amikor én fogom mondani, akkor kell lépned. És egy persze megéltük már ezt. Az, hogy ide költöztünk, annak volt egy olyan komoly lépése is, hogy kellett venni egy házat. És imádkoztunk, azt mondta Isten, hogy menjünk el a bambaszra, vegyünk fel egy jelentékenyek ható számösszegű hitelt, ahhoz, hogy megvessük a házat. És észrevettük, hogy ezt nem fogjuk tudni megkapni, ezt a hitelt, ez túl sok. Megvan az, hogy mekkora összeg így lehet kapni, nem fogunk annyit kapni. És mondta Isten, hogy nem baj, meg fogjátok kapni. És ez a, na jó, de hát hogyan? Csak várjátok a hangot a fák teteje felől, majd akkor. És nem tudtuk eladni a másik házunkat sem. És nem volt könnyű várni, és egyre nagyobb pánik volt már bennünk, hogy mi lesz, és hogyan lesz. Szóval egyszer csak váratlanul jött egy fiatal pár, aki megette a mi házunkat, el tudtuk kezdeni a folyamatot az itteni ház megvásárlására. Még el se adtuk a másikat, még nem is volt pénz a számlánkon, meg volt, azt mondták, hogy ők az új csok miatt január 1 után akarják beadni a házvásárlásra az igényt. Mondjuk, hogy jó, de hát nekünk meg az előző fajta csok kell, mert már véntrottyok vagyunk. Emiatt mi csak azt a fajtát tudjuk megkapni. Úgyhogy mi beadtuk december végén úgy, hogy csak január elején adták be a sajátjukat. És beadtuk a papírt, a hitelkérelmet, és ki kellett kérni ugye a munkáltató igazolást. És pont abban az évben, az előző három hónapban volt egy 13. havi ilyen kiegészítés, fizetés. Előző hónapban volt egy ez a hitoktatói díj, amit véletlen nem adták oda korábban, és ezért egy bótolták ki a novemberi hónapban. Októberben pedig megkaptuk azt, amit nyáron kaptunk volna egy ilyen utazási lehetőséget az egyháztól, de mi nem tudtunk elmenni, ezért aztán nem elmentünk oda, hanem odaadták pénzben azt az összeget. Mind a három hónapban nagyobb volt a fizetésünk, és így a három havi átlag miatt megkaptuk a hitelt. Ha egy hónappal hamarabb, vagy egy hónappal később jobb a bankba, akkor nem kaptuk volna meg. Tipikus az a lombkorona felől jövő hangnak a várása, amikor csak várjál, és jól csináld mindezt. De erre mondja, ki fog tenni még részesebben, de ez nem fog működni magadtól, csak akkor, hogy ott van az, hogy ima, ima és ima. Amikor, hogyha folyamatosan Istennel beszélgetsz, csak akkor fog működni. Ha nem beszélsz el folyamatosan, akkor egyszerűen el fog térni a fejedbe az a gondolat, hogy akkor most mikor? Akkor pánikból fogsz lépni. Vagy jól csinálsz, vagy jól fogsz csinálni. Úgyhogy az ima, ima és ima az alapvető ahhoz, hogy jól tudj figyelni Istenre. Hogy jól halld ezt. És egyre többet beszélsz Istennel, egyre inkább fogod érteni a vezetését. Egyre inkább fogod élvezni a vele való beszélgetést. És az imádkozás közben vezet téged Isten. A szívedet és a gondolataidat is hangolja az imádság Istenre. Nem azonnal, de idővel elkezdi ezt egyre inkább formálni benned. És itt jön be az, amiről már elkezdtem részben beszélni. A várni és menni. A 32. Zsoltárban egy olyan igevers, hogy ne legyetek olyan ottanok, mint a ló vagy az összér, amelynek kantárral és zabával kell fékezni a szilasságát. És a ló meg az összfér, az kétfajta magatartást jellemez, ami az Úr vezetésével szemben is mi is képesek vagyunk megtenni, hogy tanúsítottunk fel azzal szemben. A ló az állat, amelyik előre akar törni, amelyik nem akar várni, amelyik menni akar. És azt láttuk már ilyen lovat, hogy ül rajta a lovas, és a ló már egy kaptató lábával nagyon menni akarna, és úgy húzza vissza a lovas. Ugye tipikus ilyen filmekben van benne az, hogy ó, csatajelenet, és látja a ló azt, hogy minden az ellen szemben már futnak a lovak, és ő is mozdulni akar, és vissza kell tartani őt, mert nagyon menni akar, hogy ne menjen még. A ló az általában türelmetlen, eleven, ösztönös. Menni akar bele. És tudunk mi is ilyen hívők lenni, hogy türelmetlen, eleven, ösztönös, egyből bele két lábbal mindenben hajtani előre, mint Péter, amit csinál sokszor. Az összfér ezzel szemben csökönyös, önfejű, lusta. Ez nem akar menni. Ha noszogatod, akkor se. Ha bődösöd, ha húzogod minden, akkor is nagyon nehezen akar mozdulni. Az egy ilyen állat. A Zsoltáros szerint mindkét állat oktalom. Mindkettőt kantárral és zabával kell megfékezni, vagy inkább mozdítani, különben nem közelítenek a gazdájukhoz. És tudunk hívőként olyanok lenni, akik nagyon előre akarnak futni, vagy olyanok lenni, akik nagyon nem akarunk mozdulni. Isten kívánsága, hogy értelmesen és érvényesen reagáljunk a vezetésére. És azzal ne törődjünk előre a sejtfejünk szerint, hogy most mit kell csinálni, hogy akkor majd én beleugrok, amikor én gondolom, de ne is legyünk tétlenek, hogyha egyszer világosan közölte velünk az akaratát. Hogy a várni és a menni, az mind a kettő legyen bennünk készségként. És kell, hogy kérjük Istent arra, hogy a vezetését támassza alá, akár mondjuk éppen különböző fajta módokon, hogy jól értsük az ő akaratát. És ha a Bibliát nézzük, akkor azt látjuk, hogy egy bibliai tanító mondta ezt, ha fadolvassam fel, itt vagyok. Két vagy három tanú lehet egy igevers, egy keresztény testvér tanácsa, vagy körülmények csodálatos egy beesése. A két vagy három tanú hatására fogad be azt, amit mond valaki, az lehet akár egy igevers, egy testvér tanácsa, a körülmények egy beesése, és így tovább. De hogy legyen két vagy három tanú, hogy ne úgy csináld a dolgokat, most akkor az volt bennem, hogy. Amire egyből rájuk azt, hogy Isten azt mondta, hogy. Saját kis érzésre. Ez nem elég még. Volt egy barátom, aki azt mondta, hogy le fog feküdni egy lányjal. Mondom, és ez hogy jött, hirtelen hívő srác volt. Isten azt mondta, hogy az a feleségem. Na, és azt is mondta, hogy feküdjetek le, igaz? Hát nem, de hát most már miért ne? Hát most már tudjuk azt, hogy egymási leszünk. És na, honnan tudod? Volt egy Zsoltát, aminek semmi életelőre, semmi közel nem volt. És ezen a Zsoltán keresztül, hogy mondták neked Isten azt, hogy ő lesz a feleséged? És egy nagyon nyakatekert dolgot kezdett el mesélni, hogy, mert ő úgy látja, hogy úgy gondolta, hogy és különben ez azt jelenti, hogy na, figyelj, ez olyan nagyon mondva csinált számomra. Aztán lefeküdtek, aztán nem házasodtak össze. És annyira könnyű a saját érzéseimet belehúzni abba, hogy akkor ez Isten akarta. De hogy legyen nyugodtan két vagy három tanú. Nyugodtan keresi ilyen szempontból a vezetés Istentől. És az indulással kapcsolatos homály, az lehet világos útmutatás a maradásra. Az Isten vezetésével kapcsolatos homály lehet világos útmutatás a maradásra. Amikor a homály is az, hogy merre vezet Isten, akkor lehet azt mondja, hogy figyelj, még nem menj sehova. Még vár. Van, amikor azt mondja, hogy még várni kell. Nem az, hogy menni kell. Van, amikor azt mondja, Isten, hogy még maradj ott, ahol vagy, maradj veszteg. Mindegy, hogy csak maradjatok veszteg, nagyon tetszik az a szakasz, mindegy. Szóval kell az, hogy tudjunk várni Isten vezetésére, amikor éppen az lesz. Viszont amikor azt mondja, hogy menjetek, akkor meg vonakodás nélkül pedig mozdulni kell. A legjobb példa, ugye a felhosszabban a tűzoszlop. Ott nem volt a pelláta, nem az, hogy de figyeljetek, várjunk már egy kicsit, mert én még nem pokoltam össze, éppen most jöttem a rostélyostanál, hogy már most elinduljon az a tűzoszlop, milyen gáz már. Egy picit várjunk. Nem, most ha indul a tűzoszlop, menni kell. Ha megáll, meg kell állni. Ha indul a felhosszlop, menni kell. Ha megáll, akkor meg kell állni. Nincs így leírva, direktben, ezt már szerintem mondtam nektek a gyülekezetben, de amikor azt látjuk, hogy Mózes megy a néppel, ja, azt látjuk előtte, hogy elindult a felhosszlop, és ők mentek utána. És utána azt látjuk, hogy a nép megáll a tengernél. Az én meggyőződésem az az, hogy a felhosszlop ment tovább a vízbe. És olyan kellett volna csinálni, hogy tovább sétálnak bele a vízbe, és kettényeljék a tenger magától. Nem volt szükség Mózesnek a botjára, a egyebekre. És mit csinál Mózes, neki imádkozni, hogy uram, ha jött az ellenség, itt vannak ezek a lovak, meg szekér meg minden, mi lesz velünk? Azt mondom, megmentesz még, és itt halunk meg. És mondja Isten, hogy hát csapja akkor a vízre. De az én szent meggyőződésem az, hogy a feloszlopot volt a vízbe. Mert utána azt írja, hogy becsap a vízbe, ők elnyújtak be a vízbe, a feloszlop pedig mögéjük került. Hogy utána, mintha itt lett volna benne a feloszlop, utána mögéjük megy, hogy akkor most összeszavarja a fáraót meg az ő seregét, addig, ameddig ő szépen sétálgatnak át a vízen. Néha láttunk egy nagy vizet, és megállunk, és megrökönyödünk rajta, pedig Isten azt mondta, hogy csak menjél, ne gondolkodj. A többi már az ő dolga lesz. Ott már át fog vezetni téged. Szóval kell mindenhez még ráadásul pluszként az, mindezek ez a kettő vagy három tanúhoz, az én meglátásom szerint, hogy legyen meg az, hogy az a fajta békesség, amit Isten lelke ad számodra, Krisztus békessége arra, hogy az életedben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben, hogy legyen az a fajta békesség, amit Isten békessége jelent számodra, az a döntő bíró. Hogy békességed van az adott dolog felett. Hadd mondjam azt is, ez miért fontos ez a fajta békesség. A 2000-es évek végén azt mondtuk Timivel, hogy nagyon elegünk van már mindenből, és kim voltunk 2009 őszén, kim voltunk éppen Angliába, Harrogate városában. Nagyon sok embert ismertünk már ott, 4 gyülekezetet jól ismertünk, mert az anya otthon támogatták, mert segítették. Az MCC, a Melton Community Church, Ben, már 11 olyan ember volt, aki a pápa gyülekezetből ment ki oda. Úgyhogy már azt mondtam, hogy ha oda mennénk, akkor már ismerősök közé mennénk szinte, mert a 200-ból 11-et ismerünk pápáról, meg másik 50-et azért, mert már voltak nálunk. És akkor ültünk egy nagy parkban, és azt beszéltük Timivel, hogy ide szívesen kijönnénk élni. És aztán azt mondtuk, hogy oké, hogyha a következő egy évben nem változik Magyarországon a helyzet, akkor ki is költözünk, elég, eljövünk innen. És 2010 tavaszán meghívtak abba a gyülekezetbe lelkésznek. És mondták, hogy nem kell gondolkodni, hát megyünk kész. Hát itt ültük, erről beszéltük, hogy milyen jó lenne ide jönni. Ma hívnak is minket, milyen fenyek keresünk még itt, hát meggondolkodjunk a választ. Mondták, hogy április 30-ig kell válaszolni. És akkor azt mondta Timi, hogy azért imádkozzunk. Jó, hát imádkozzunk, de hát minek. És én már közben megterveztem, azt kinéztem már, különben a webben kinéztem azt, hogy milyen fajta kiadó lakások vannak, mennyibe kerül ott a megélhetés egyebek. Néztem azt, hogy csak a lelki fizikból kijön minden, és hogy havonta 500 fontot félre tudunk tenni a minden dolog mellett, és hogy Tini nem is dolgozott, akkor milyen nagyszerű az egész, hát király, olyan hely, amit szeretünk, mert minden nagyszerű benne. És imádkoztunk, és Tini mindig azt mondta, hogy neki nincs békessége benne, neki nincs békessége benne. És aztán április 30-án még mindig, azt mondta, hogy Uram, se tök ki az lehetőség, mit kell ezen imádkozni, csak ezt mondta Istennek is, de ő meg imádkozott. És azt mondja, hogy Uram, oké, hogyha úgy van, akkor adjál békességet Timnek, még ma lehet jelezni feléjük e-mailben azt, hogy akkor elvállalom. És akkor Timnek megkérdeztem este, és azt mondta, hogy nem, nincs békessége. És most kell Istennek, hogy most komolyan, tényleg? Nem áll. És aztán nem mentünk ki végül, hát látszik, hogy itt vagyunk. De hogy én bennem az a vágy, amit szerettem volna, az nagyon erős volt, hogy hát minden szempontból ideális volt. Tehát, hogy csak a hülye nem megy ki egy ilyen helyre, és elég hülyék voltunk. De hogy egyszerűen az a békesség nem uralkodott Timi szívével. És annyira jó, úgy utólag látva azt mondani, hogy annyira jó volt az, hogy tudtam, kibírtam azt, hogy haragudott Timire, és arra, hogy Isten ad neki békességet, vagy sem. Mert emberileg azt mondtam volna, hogy hát hiszen ott ültünk, eldöntöttük már, ki fogunk oda menni, hogyha. Minden megvan hozzá. Milyen nagyobb jelet akarunk még attól, mint hogy azok a hívők meghívnak minket, hogy hát biztos imádkoztak előtte, nem, hogyha egyszer hívnak minket, mert egyebek. Akkor mi a fenére várunk, hogy milyen mennyei jel kell még ezen kívül. De nem volt meg az a fajta békesség. Krisztus békessége nem uralkodott a szívében akkor. Bennem uralkodott a nagyon vagy vágy, hogy menjünk már végre innen, mert sok mindenre ki voltunk akadva, de az ő szívében nem volt meg az a békesség. És ez nagyon fontos pont volt. Mert ha Isten valóban vezet minket, akkor az értelmünket és az érzelmünket is befolyásolja Isten, hogy a helyes úton találjuk meg a békességet. És más úton pedig nem. No, ez a pár pont az, ami sokat segít számunkra abban, hogy jól értsük Istent, a helyes istenképnek a megtalálása, az Isten utáni vágynak a gerjesztése, a betagozás családba, hogy aztán megismerd a családnak, Istennek, az atyának a szokásait, a gondolatait, a véd nélküli ima, valamint, hogy tudjál helyesen várni és menni. De akarok még hozni egy másik vázat is, csak hogy húzzam az időtöket még az ebéd előtt. Azt mondja, hogy kétféle vezetése van általában Istennek. Az egyik az észrevétlen vezetés, a másik pedig a konkrét vagy útmutató vezetés. Így szokták megközelíteni, mert lesz egy harmadik megközelítés is még, hogy még később ehessetek. Az észrevétlen vezetés az sokfajta, sok helyen látjuk a Bibliában. Legtöbb esetben Isten nem használ, addig vissza is lépek inkább, különben befolyásol. Legtöbb esetben Isten nem használ terre szempelti dolgokat a vezetéshez. Mert azt mondja az ige, hogy az Apcsa 17-28, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. Nem kell külön másfajta ilyen vezetés, hanem amikor az előző 5 pontot nézve olyan módon gondolkod, hogy Isten olyan módon vagy vele kapcsolatban, akkor egyszerűen csak vezet. Egyszerűen csak tudod azt, hogy Isten ott jár előtted, és te pedig vele együtt mész, vele együtt haladsz. És azt is mondja, hogy bizony az ő nemzetsége vagyunk. Bizony, már felismertük azt, hogy hozzátartozunk, ő a mi atyánk, és mi azt szerint a gondolkodásmód szerint vagyunk vele együtt. Tipikus ilyen, hogy magyar ember hogy gondolkodik, és akkor azt mondjuk külföldön, hogy hát felismerjük a magyar arról, hogy. És nem kezdek el mondani, hogy miket, mert sokszor inkább negatívak, mint pozitív ezek a képek, de fel lehet is ismerni. Fel lehet ismerni akár a viselkedés módból, akár egy angol embert is, legalábbis a tipikus az a very British fajta személyeket, simán felismered a kommunikációs stílus mód, a viselkedés progresztusokból is. Ha Istenben vagyunk, akkor látszik, hogy tőle származunk. Szóval az észrevétlen vezetésben benne van az, hogy Isten egyszer csak vezet minket a mindenfajta utakon. És Isten általában akkor lép közbe, amikor útleállgatáshoz érünk. Amikor egyfajta döntéshelyzetbe kerülünk. Amikor valamiben lépni kell valami más irányba. Vagy, ha lekerültünk az útról. Járunk vele együtt, és akkor vagy akkor szól közben Isten, hogy figyelj, most másfele fogunk menni, mint eddig mentünk, akkor szól, vagy ha letértünk az útra, akkor szól, hogy figyelj, nem arra megyek, gyere velem, gyere utánam. Egyébként pedig halkan észrevétlenül vezet minket. És nagyon jó példa erre Ruthnak a Ruth könyve. Úgy fogalmam az, hogy Ruth egy elhatározása jut, hogy rábízza magát Naomira. Nem arra van szó, hogy Ruth nem volt hívő, hanem az, hogy ahogyan Istenre figyelt, egyszerűen csak tudta rábízni magát éppen arra, vagy tudott arra az általása, hogy rábízom magát Naomira. Hogy nem volt egy ilyen különleges, speciális vezetés. Vagy éppen, ha Betlehemben nézzük, a Betlehemben se kezdett lázadni a szegénység ellen. Vagy a Rút 2-3 azt mondja, hogy történetesen, ez egy nagyon szép kísérlet, történetesen, mint hogyha véletlen lenne, mint hogyha éppen Boász földjére tévedne. De ez a tipikus az, amikor Istennel megy, és Isten arra megy, és akkor ez a nem veszem észre, csak oda mentem, ahol Isten van. Csak ott vagyok, amerre ő vezetett. Ott vagyok az ő közelében, és látom azt, hogy mi van ott. Nem mondd neki senki sem. De ott van az észrevétlen vezetés. Ha nézzük Eszter könyvét, ugye tipikusan Eszter könyvében nincs külön megemlítve még Isten neve sem, és mégis azt látjuk, hogy mégis folyamatosan Isten szerepel benne. Nem látod a nevét, de mégis őről szól az egész. Szóval megvan Istennek az a fajta észrevétlen vezetése, amikor minden napokban, ahogyan vele jársz, egyszerűen csak utólag visszanézve veszed észre azt, hogy hogyan vezetett. Nem mellett közben, hanem visszatekintve látod azt, hogy az Úr velem volt. De nagyszerű. És de jó hálát ad neki ezért. A másik emellett, ezzel szemben, inkább emellett, az útmutató vezetés. Amikor Isten valami konkrét módokon vezet minket. Ebben az egyik leggyakoribb eszköze értem szerint a Biblia. Hogy egy konkrét vezetés, amit Isten ad abban, de a Bibliát ne tekintsük azért varázskönyvnek. Hogy felcsapom azt, akkor úgy lesz benne, hogy mi lesz ezzel. Ismerős, ugye? Felcsapom a Bibliát. Isten mondja, mit kell csinálnom. Felcsapja, és akkor, hogy hívják a csávot? Júdás az. És Júdás elment és felakasztotta magát. Ó, hát ez biztos nem Istentől van. Felcsapom még egyszer. Menj el és cselekedj, hasonlóképpen te is. Ugye, tehát lehet ilyen horoszkópszerűen nézni a Bibliát, de ez nem annyira célszerű, tehát hogy ne így vedd varázskönyvnek, hanem a Biblián alapján alapvetően Istennek az általános akaratát ismerjük meg. Akár a misszió parancs, mindent a tanítványnak kiküldése. De tud szólni által a személyes vezetésben is. Engem amikor elhívott lelkész szolgálatban 1936-26-27 alapján volt, most nem olvasom fel azt, de hogy azon keresztül hívott el, vagy amikor a szabad helyettünk, akkor magas a Zsoltárok 25-6 volt, amin keresztül vezetett. De hogy van, akinek nagyon erőtésen a Biblia az, ami az elsődleges vezetése. Biztos, hogy tudtad ti is példát mondani arra, amikor a Biblián keresztül vezetett benneteket Isten. Második, amikor ahogyan vezet Isten minket, az ima. Az imádságban kérhetünk vezetést, bölcsességet, de alapvetően az ima egy kommunikáció Istennel. Isten szól hozzánk, és mi is szólunk ő hozzá. Nem csak mi beszélünk hozzá, hanem kell az imádságban, és hogy tudjál csendben maradni. Az imádság egyik legfontosabb része az, amikor befogod a szád. Az egyik leglényegesebb része az, amikor kérsz Istentől, és talán figyelsz rá, hogy mit mond Isten neked. Mit akar hozzád szólni. Hogy adjunk helyet Istennek, és hogy ő is szóhozusson. Aztán a harmadik, az a megújuló gondolkodás, hogy a Róma 12-be néztük, hogy az, amikor a helyes istenismeretből fakadó, az a tapasztalatok, a biblia ismeretből fakadó dolgokra figyelsz oda, hogy egyszer megvolt a gondolkodás, és már azt szerint gondolkodsz, ahogyan Isten vezet téged. Itt is ijeszni kell arra, hogy ne a tapasztalatokból akar iránymutatást venni mindig, mert az félre is tud minket vinni. Nem a hagyomány, hanem a tapasztalatok, hanem az élő Isten, aki vezet minket. Megvolt a gondolkodásra szoktam azt mondani hozzá egy pluszba, hogy a bölcsesség is ilyen, az Istentől fakadó bölcsesség. Amikor ott megismered, amikor abban a bölcsességben leledzel, élsz, mozogsz vagy, abban azt szerint gondolkodsz, akkor az egész hatással lenni rá. De a példabeszédek könyve, az nagyon sokat beszél a bölcsességről. Az Isten szereti bölcsesség az, ami az ő ismeretéből fakad. Erre a bölcsességre gondolok. Aztán a testvére tanácsa, mint útmutató vezetés. Isten józanságra int, és akar hallani azt, hogy Isten azt mondta nekem. Biztos hallottatok már ilyet. De nem árt ilyenkor kikelni testvérnek a véleményét. De figyelj, Isten azt mondta nekem, hogy de te mit gondolsz erről? És ez nem arról szól, hogy most akkor te, hogy azt mondja Pál, hogy mert én nem tanácskoztam testtel és vérrel, hanem csak az Úr lelkével, hanem azt, hogy oké, akkor kérlek, hogy gyere és együtt beszéljünk Istennel. Gyere és kérjük együtt vezetés Isten lelkétől. Ott akartam hagyni 17 évesen a honvédséget, mert addig a már hívott Isten a lelkésznek. És 17 évesen azt mondtam, hogy jó, akkor megkérek másik két hívőt, hogy imádkozzon velem együtt azért, hogy leszereljek a honvédséget, és menjek a teológiára. Történetesen pont két olyan embert kértem meg, akik ugyancsak katonai iskolába jártak, ugyancsak leszereltek, és aztán teológiára mentek. Mert ki már rás, hogyha nem ők vagyok, azt mondja, hogy fiasz, szerelj le. Nem? Hát egy egyetemű. Imádkoztunk bő két órán keresztül, és úgy álltunk fel mind a hárman, hogy azt mondtam ki, még miatt megszólaltak volna, hogy hát srácok, nem jó, de Isten azt mondja, hogy maradnunk kell a honvédségben. Hát nekünk is azt mondta. Szörnyű volt egyébként ezt hallani tőlük, mert én le akartam szerelni nagyon akkor már. De ugye azt mondta nekik is, mert nekem is. És kértem az ő tanácsokat, abban imádkozunk egyet, hogy keresünk Isten vezetését. Mert Isten ezen keresztül is vezet minket. És aztán utoljára hagytam, menj vissza. A körülményeket. Mert a körülmények is tudnak befolyásolni minket abban, hogy merre vezet minket Isten. De az tud nagyon, nagyon adhok jellegű lenni. Van, amikor akadályozó körülményeket használ Isten. Ugye Bálám történetét ismeritek talán, amikor Bálám megy a Szamára, nem akarja meghallani Isten hangját, és akkor Szamár odanyomja az ő lábát a szitla oldalához, mondta, hogy adja előtt, amit Bálám nem már csak a Szamár. És van, amikor Isten ilyen módon akar minket megállítani, és ő menne a saját feje után. A Hóseás 2.8-ban azt látjuk, hogy Isten elrekezti az utat, ami nem jó járni. Hogy így gátolja meg éppen őt. Aztán van, amikor a segítő körülmények vannak, amikor ajtók nyílnak, amikor szabad utat nyílnak. Ugye tipikusan, amikor Pál apostolnál azt látjuk, hogy nem tud menni más irányba, de Macedónia felé, a makedón ember meg megjelenés számára, arra meg tud menni. A gátlás meg a segítség is jelen van egyszerre. Hogy különböző fajta irányba tudunk menni. De azt is látjuk, hogy a Jónás könyvénél, hogy mennyi fajta módon tud Isten kommunikálni felénk. Ugye, hogy szól Jónáshoz. Vihart rendel el. Rendel oda cethalat, rendel oda egy bokrot, rendel oda egy férget. Mennyi fajta módon szól Isten Jónáshoz, mire Jónás nagy nehezen felfogja az egészet. És tudjátok, hogy miből tudjuk azt, hogy Jónás felfogta, hogy mire Isten akarta? Abból megírta a könyvet. Ki az, aki önmagára egy ilyenfajta valamit leírna, nem? Ki az, aki leírná azt, hogy figyeljetek, én ilyen hülye voltam, hogy? Meg olyan hülye voltam, hogy? Meg olyan hülye voltam, hogy? Nem tenné ezt meg akkor, hogyha nem értette volna meg végül Isten akaratát. No, és akkor a következő utolsó előtti pont, az a belső békesség, vagy éppen belső kényszerítés. Ugye Pálnál is ez volt ilyenfajta kényszerítés. De az Atyák 20.22.23-ban azt olvassuk, hogy azt mondja Pál, hogy és most íme, én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe. Tudom, hogy fogság és nyomorúság vár rám, de a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe. És Pál minden más körülményes vezetés ellenére a belső kényszerre figyelt. Arra, hogy Isten merre vezeti. És ez sokkal inkább perdöntőbb egyébként a körülményeknél az, aképpen milyenek körülötted. Vagy Isten néha egy természetfeletti békességet ad egy döntésben, és onnan tudja a hívő, hogy mi a Isten akarata. Milyen fajta békesség az, amikor ott ülnek a börtönben, és akkor dicsőítenek, nem? És magasztalják Istent. És aztán végül a természetfeletti vezetés, amivel azért ritkában tudunk találkozni, a profécia, álmok, jelek. Vannak ilyenek, és beszél arra a Biblia, de nem elsősorban ezeket érdemes keresni, hanem a különböző fajta egyéb más dolgokat. Ott van a profécia, ugye az Atyák 21.11-ben, amikor Agabosz, ő a bossz. A rabosz oda megy Pálhoz, és akkor megkötözi az övével a kezét meg a lábát, és azt mondja, hogy így leszel megkötözés, így visznek majd téged. Valamikor ilyenfajta jeleket küld Isten, hogy ezeken keresztül kommunikáljon. Az Apostolok 10:19-20-ban látjuk Péter látomását, hogy azon keresztül beszél, hogy éppen a Máté 1:20-ban, hogy József álma ott van, hogy azon keresztül szól hozzá Isten lelke. Nagyon jók ezek a dolgok, de azért fontos az, hogy ezeket is megvizsgáld, és hogy ne ezeket keresd elsősorban, mert nem csak ezeken múlik Isten vezetését. És oszlóan teszünk ki gyapjút, hogy keressük Istennek a vezetését, mert ő tette ezt ugye Gedeon. És néha azt mondják emberek, hogy hát ez a hitetlenség jele. Én azt mondom, hogy van hite az, hogy kiteszi azt tökött dolgot, hogy elkezd, mert tudja ezt tenni. Vagy éppen inkább mondom azt negatívnak, hogyha csak a természetfeletti jelre várunk, és semmi másra, és azt mondjuk, hogy csak a mennyei beavatkozása helyes. De Isten nem csak úgy akar vezetni, sőt, Isten nem úgy vezet. Hadd mondjam másképpen. Ha a családban otthon vagy, és mondjuk apukát kiír egy szertét, hogy figyelj, gyere a béketér 10-re, nem tudom, egy szombat helyen béketértünk, mindegy, gyere a béketér 10-be, ott találkozunk, ott várok rád. Akkor vársz egy mennyei jelet, hogy hú, uram, el kell mennem a béketér 10-be? Azt mondta, hogy apa írt a béketér 10-be, jó, most már van telefon, most már rá tud csörödni, mondjuk 30 évezetben nem csörödtél rá. Mit csináltál? Elmentél a béketér 10-be, nem? Nem vártál, hogy uram, tényleg ez az akarata az apámnak? Hanem az, hogy akkor oda mész. Nem az, hogy otthon ülsz, és akkor ülsz, és apukád este hazajön, hogy fiam, itt vártam rá a béketér 10-be, el kellett hozni egy bútat, miért nem jöttél már oda? És azt mondta, hogy de apa, én vártam még egy jelre. Hülye gyerek, mi kell mérdeket? Puff! Jó, sem nem csinálja ezt. De hogy nem várunk egy jelet, hanem akkor oda megyünk. És a családban ez a normális, hogy a mindennapi kommunikáción keresztül fog szólni hozzád Isten. Nem a természetfeletti jeleken keresztül, hanem az, ahogyan vele élsz. Mert az Isten ígérete, hogy vezetni fog. És emiatt bátorod akar, hogy ne eszközöket keress erre, hanem magát Isten keresd. Mert nem az eszközök, hanem Isten fog vezetni. Nem más visz téged előre. Még a távolítása visz előbbre. Ne aggódj emiatt, hanem csak bízd rá magad Istenre. Ah, ez az! Ez nem a szárhoz feliratom, amit az előbb mondtam, csak az se baj jött be. El is ment. Hát nem baj, elolvastátok? Megálltam, még egyszer feljön-e. Gyorsan olvasatok. Hopp, hopp, hopp. Ez jó buli. Ah, ez már az igéves, bocsi, ez kiugrott a másik. Mert hogy valóban ez kell... Így jártatok. Ezt nem sikerült jól beállítanom, úgy látom. Szóval Istennek az ígéretét vezeti fog minket, és emiatt hadd mondom még egyszer, hogy ne eszközöket keresse erre, hanem Istent keresd. Az ő közelség az, amire szükséged van. Ő az, amin keresztül meg fogod tapasztalni azt, hogy vezet téged, és annyi kell igazából, hogy legyen olyan kapcsolatban, hogy rá tud bízni magad. És amikor ezt megteszed, akkor, ahogy mondja az igévers, hogy közel van hozzád az Úr. Nincs távol tőled, nem aggódni kell valamikért, hanem csak legyél ott vele imádságban és hálaadásban. És az ő békessége meg fogja őrizni a szívedet és a gondolatokat Krisztus Jézusban. Az meg fogja ezt őrizni. Akkor tudni fogod azt, hogy mellette vagy és vele vagy. Úgyhogy hadd imádkozzak most mindezért. Addig hátra végig mi a szöveg még egyszer. Mindent Isten köszönked az, hogy te olyan módon vezetsz minket, ami sokszor ijesztő számunkra, vagy félelmetes, ami néha totálisan elmond a logikának, vagy értelmetlenek tűnik. De Uram, mindez nem az értelmem múlik, hanem a te szellemeden. És Uram, szeretnénk téged követni, szeretnénk téged megismerni, szeretnénk vele kapcsolatba kerülni. Uram, arra van szükségünk, hogy téged megismerjünk jobban, hogy a te családodba betagozódjunk, hogy ennek a részeseivel váljunk, hogy a te hangodat jobban megismerjük. Nem azt kérjük, Uram, hogy mindig mennyei jeleket küld számunkra, hanem szeretnénk veled személyes kapcsolatban lenni folyamatosan, és ezen keresztül érteni és követni téged. Köszönöm Isten azt, hogy te ehhez mindent megad számunkra, hiszen ez a te akaratod is, hogy te vezess minket, és pedig kövessünk téged. És köszönöm Uram azt, hogy te békességet valóban meg fogja őrizni a mi szívünket és a gondolatunkat te benned és a te fiadban. Amen.